Itt Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Rozványi Dávid közgazdász és íróval Patkoló Éva beszélget.
Köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Rozványi Dávid közgazdászt, írót, akit azért kértünk ide a stúdióba, a Mária Rádió stúdiójába, hogy személyes vallomást tegyen az életéről, a választott bibliai igéjéről. Kezdjük az elején. Honnan jön, milyen családból származik, milyen szülői örökséget kapott? A hitet a családból hozza-e?
Igen, köszönöm szépen. Én is üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit, és nagyon köszönöm, hogy itt lehetek. Kérdése válaszolva, igen, a hitet a családomtól kaptam, a családomtól hoztam. Hát elsősorban természetesen a szüleimtől, illetve az ő őseiktől is. A családom nagyon gazdag, nem pénzben, hanem értékekben. Az egész családból szeretnék két szemét kiemelni. Az egyik az édesapám. Ő neki nagyon nehéz élete volt. Most a 93. évében van benne. Amellett, hogy át kellett élni a 20. századi magyar történelmet, kétszer volt börtönben, egyszer az 50-es években kémkedését, másodszor a 60-as években az egyházi per kapcsán. Ennek következtében sajnos, hát szegény, ugye nem kaphatott a képességének megfelelő munkát, hiába voltak zseniális találmányai, újításai, gyakorlatilag csak mint rajzoló működhetett a kommunizmus alatt. És csak azért mesélem el, hogy annak ellenére, hogy rengeteget kellett dolgoznia, nagyon sokszor volt az, hogy amikor hazajöttünk a iskolából, akkor ő még dolgozott, már lefeküdtünk, én még nem érkezett haza. Reggel azelőtt indult el munkába, hogy mi felébredtünk volna, de bármikor jött haza, odaült az ágyunk mellé és mesélt nekünk. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez az egyik mese vonal, amit hoztam magammal. A másik pedig a nagymamám. Ő felvidéki származású családból származott, a Nemes Mihályiak közül. Még kislányként a családjával együtt elöldözték Csehszlovákiából, Trianon után. Úgyhogy az család elveszítette a megélhetését, ő neki fel kellett adnia az álmait. Ő doktornő szeretett volna lenni, de hát mivel hogy nem volt meg utána az anyagi háttér, ezért egyszerű munkákat kellett végeznie, de meseíró, meseírásba kezdett. A két világháború között hát elég ismert írónő volt, többek között a Mennyei Kisszánkó című meséjét, mesejátékát nagyon sokszor adták elő rádióban, színpadokon. 1945 után természetesen ez megszűnt, ő is börtönbe került, halálra ítélték, hála Istennek nem végezték ki. És hát az ő élete úgy volt, hogy ugye még annó egy úgymond palotában született, és utána a velünk élt öregkorában az egyik szobában ő lakott, és esténként, hogyha végeztem a házi feladattal, akkor ő mindig vasalni kezdett, és vasalás közben mesélt. Fantasztikus agya volt, egyrészt a saját mesét is elmesélte természetesen, mesélt a gyermekkoráról, de olyan hihetetlen műveltsége volt, hogy francia regényeket bekezdésűen elmesélt nekünk. És hát ez volt az a hitnek és az irodalmi vonalon az örökségem. Én azt hiszem, hogy nagyon szerencsés vagyok sok szempontból. Az egyik az, hogy egy hitet kaptam a családomtól, és hogy ezt a hitet bízom benne, hogy valamilyen szinten meg is tudtam őrizni. Itt még egy kicsit, ha szabad, annyit elmondanék, hogy amikor megkaptam ezt a meghívást, bevallom, hogy kicsi zavarba jöttem.
Miért?
Mert hogy ennek az a címe, hogy hitvallók ennek a műsornak. Hallgattam is, hogy milyen emberek vallanak itt hitet. Hát olyan emberek vallottnak hitet, akiknek tényleg csodálatra méltó teljesítmény, csodálatra méltó életük volt, és akkor egy kicsit elszigyeltem magamat, hogy ebbe a sorba kerülök bele, de aztán azzal vigasztaltam magamat, hogy a hitvallásnak nem az a elsődleges célja, hogy arra beszéljünk, hogy nekünk milyen erős, vagy milyen tökéletes a hitünk, hanem hogy milyen erős és tökéletes az, akiben hiszünk. És hát ezért jöttem el.
Mi gyakran mondjuk azt, szerkesztők, műsorvezetők, riporterek, hogy itt a rádióban mi föntről kapjuk azt, hogy mi az, amit csináljunk, és amikor én önnel láttam egy interjút, akkor teljesen biztos voltam benne, hogy ön beleillik ebbe a műsorba. Úgyhogy jó helyen van.
Köszönöm szépen.
És említette, hogy a hitet a családból hozza. Atyáktól szoktuk hallani, hogy a hitet azt nem lehet örökölni, az isteni kegyelem. Önnél hogy volt ez? Volt egy olyan momentum az életében, amikor nem csak az értelmével értette meg a bibliai történeteket, hanem a szívével is. Volt egy ilyen változás?
Én ilyen nagy töréspontot vagy változási pontot az életemben nem tudok mondani. Nekem valahogy természetes volt, hogy van hitem, legalábbis az, amit én hitnek nevezek, majd a Jóisten eldönti az utolsó életkor, hogy ez valóban hit volt-e vagy sem, de ebben nekem úgy töréspontom Istennek hála nem volt. A Biblia világa az először a szertartásokon keresztül érintett meg engem, és hát bevallom, hogy a Bibliát azt hiszem 13-14 éves koromban kezdtem el olvasgatni, és a szüleimmel egy időben elmentünk a Pannonhalmi lelki gyakorlata, a húsvéti lelki gyakorlata háromnapossa, és hát bevallom, ez most szégyen, de amikor 13 éves koromban ott voltam, akkor kicsit untam magamat. Fejére szégyenem, tehát egy 13 éves kamasz ugye az, és hát a olvasni valamit vittem magammal elfogyott, és az édesem odaadta a Bibliát, hogy akkor azt olvasgassam, hogyha annyira ráérek. És akkor kezdtem el olvasgatni a Bibliát. Hát eléggé rest vagyok a Biblia olvasásban, mert még csak háromszor olvastam el. De akkor kezdtem el gyűjteni azt a hihetetlen értéközönt, ami a Bibliában benne van, és ezt nem csak mint keresztény mondom, mert ugye kereszténynek embernek természetesen a Biblia az Isten szava. De hogyha még egy egyszerű világi embernek a fejével gondolkozunk, a világ szerint élő embernek a fejével, egy olyan csodálatos kultúratörténeti emlék, egy olyan csodálatos irodalmi alkotás, hát ilyen nincsen több a világon, hogy egy könyvet 2000 éven keresztül folyamatosan írjanak, és hogy meghagyják betűhíven az első botorkáló Isten keresése vonatkozó mondatokat, amíg eljutnak egészen Szent János apostolnak és Szent Pál apostolnak a hihetetlenül magas teológiai tudásáig, hogy ez szerintem mindenkit el kellene, hogy varázsoljon, és a Bibliában, amellett, hogy csodálatos Isten igazságok vannak, olyan csodálatos lélekrajzok vannak, olyan csodálatosan erőteljes megfogalmazás, olyan csodálatos irodalmi alkotás, hogy ezt szerintem minden embernek kellene olvasnia is. Valahogy egy kicsit úgy érzem, hogy mi keresztények rosszul gazdálkodunk ezzel az örökségünkkel, hogy nem tudjuk átadni a világnak úgy a Bibliát, ahogyan sajnos a hitünket se, hogy a világ számára ez rokonszenves és vonzó legyen.
Eredetileg a közgazdasági pályát választotta, később aztán az írás felé fordult. Ez hogy történt? Mi indította arra, hogy a szép irodalom felé induljon el? Korábban ugyan már írt könyveket, de közgazdasági szakkönyveket.
Igen. Valóban a 2000-es években jelentek meg különböző közgazdaságtan és marketing műveim. Ezek közül néhány viszonylag elismert is lett. De közben én magamnak mindenképpen írtam. És nagyjából, hát ugye kamaszkoromban kezdtem ez írogatást, mint szerintem minden kamasz elkezd írni. Van, aki kinövi, van, akinél nem tudták kezelni ezt a problémát. És 2009-ben jutottam el odáig, hogy 20 év Winchester és fiók írás után, hogy meg mehetem mutatni az egyik barátomnak, 2009. november 9-én megjegyeztem a dátumot is, És onnantól kezdve jött el az, hogy elkezdtem az interneten megosztani az írásaimat, és hát az valami csodálatos ajándék volt, hogy az embereket mennyire megfogták ezek az írások. Hát én például bevallom, hogy eléggé megdöbbentem, amikor először adták elő egy művemet, az a Magyar Rádió Sydney-ben volt. Úgyhogy ez a globalizált világnak megvannak a maga előnyei, és azt hiszem, hogy mi magyarok ebben a szétszóratatásban, amiben élünk, a nyertesei lehetünk a globalizációnak, hogyha jól kezeljük.
Miért éppen a boldogságot választotta a témájának? Ugyan a boldogság, boltra gondolok.
Ez egy nagyon jó kérdés, ezen gondolkoztam, de lehet inkább úgy fogalmaznék, hogy ez a témakör talált meg engem. Én nagyon sok mindenről írtam, de valahogy ez a boldogság, boldogságból témakör volt, ami az embereket legjobban érdekelte, hiszen ez egy alapkérdés, mindenki szeretne boldog lenni. És rájöttem, hogy egyrészt ez valóban egy fontos téma, másrészt ezen keresztül el tudok mondani nagyon fontos dolgokat a hitemről, abban, amiben hiszek.
A digitális világban, ebben a mai digitális világban visszaszorulóban van a papíralpú könyv. Az ön könyve pedig rögtön az első boldogság volt, az sikeres lett, most már trilógia.
Igen.
Minek köszönhető ez, illetve az első könyv megjelenése után kapott-e visszajelzéseket, olyan visszajelzéseket, amik arra ösztönözték, hogy a folytatást is megírja? Ha volt ilyen visszajelzés, akkor melyikre lenne a legbüszkébb?
Hát hála Istennek a boldogság volt megjelenése után tényleg rengeteg pozitív megerősítést kaptam, de bevallom, hogy már az első könyvet úgy írtam meg, hogy az agyamba volt az egész trilógia, hogy hogyan fog összeállni, hogy az első kötetben jelen idejű történetek vannak, javarészt, illetve egy előzmény történet, hogy az öreg ölmény miért nyitotta meg, és hogyan nyitotta meg a boldogságboltot a Budai Öreg utcában. A második kötetben történelmi személyiségek szerepelnek, és hát a harmadik, ami a legnagyobb munka volt, ez a bibliai boldogságbolt mesék. A visszajelzések közül én azt hiszem, hogy az volt a legcsodálatosabb, hogy hány helyre hívtak, és hány helyre tudtunk elmenni ezzel a könyvvel, hogy beszéljünk a boldogságboltról. Mielőtt elkezdtünk volna beszélgetni, megnéztem a naptáraimat és a kimutatásaimat, hiszen közgazdász vagyok, az eredeti szakmámat nem tudom elfelejteni. 76 írói eseményünk volt az előadótársammal, Török Tündével.
Merre felé jártak?
Hát a Csángóföldön és Kárpátalján kívül mindenhol, ahol magyarok élnek. Illetve a diaszporában nem jártunk még, de nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az a csodálatos magyar szó, magyar nyelv, amit ajándékba kaptunk a Jóistentől, hogy azt és az azáltal közvetített értékeket mindenhova elvigyük, ahova hívnak minket. És hát nem merem azt mondani, hogy celebek vagyunk, meg hogy betelik a naptárunk, de minden évben most már kialakult gyakorlatunk, hogy elmegyünk a Délvidékre, a Párciumba, Erdélybe, és a felvidéken Nyugat-Magyarországra, hogy hívnak minket.
Most szerintem már eléggé felcsigáztuk a hallgatóknak a kíváncsiságát. Mi is ez a boldogság volt? Miért ezt a címet kapta? Milyen történetek vannak ebben?
De az alaptörténet, amivel az egész kezdődik, az, hogy valaki egy antikváriumot keres a Budai Öreg utcában, és betér egy különös boltba, aminek boldogság volt a felirata. Ott egy öreg élmény várja a betérőket, és mindenkinek megadja azt a boldogságot, amit legjobban szeretne az életbe, de elkéri az árát is. És mindenkit figyelmeztet, hogy ebbe a boltba mindenki csak egyszer térhet be, másodszor hiába jönne vissza, nem találja a bejáratot. És hát az író figyeli a vevőket, elbeszélget, összebarátkozik az öreg élménnyel, és végül neki is lesz egy kívánsága, hogy ő mit szeretne a boltban kapni. Éppen ez a boldogságból történetek, ezek nem akarok senkit elijeszteni, az egész könyvben tulajdonképpen nem történik semmi sem, mindig bejön valaki, előadja a kívánságát, vagy más módon megkötetik az üzlet. Sokszor nem is tudjuk meg, hogy mi lesz a kimenetele, de gondolkozásra késztet, és a eseménytelenségét, a cselekménytelenségét a lelkekben zajló viharok és változások adják meg. Ezt tudom, hogy elég ijesztő, de mert a harmadik kötetnél tartok, szerencsére eléggé sok ember van, akit ezek a lelki történések is nagyon érdekelnek. A Boldogságboltot nagyon sok helyen előadták már határon innen és túl. Most is készülünk majd egy újabb előadásra. Ha Jóisten megsegít, majd január 25-én fogom tudni megnézni. És valahogy nagyon izgalmas dolog az, hogy van ez a kis alaptörténet, hogy van egy bolt, ami lehet, hogy nem, persze nem egy fizikai helyként kell értelmeznünk, hanem a saját lelki világunkba, ahol teljesülhetnek a kívánságok, és a Boldogságbolt olyan szempontból talán még nem ismerném filozófiai műnek mondani, mert nincsenek benne válaszok, csak kérdések. Mindenkinek fölteszi a kérdés, hogy mi az a boldogság, amit el akar élni az életbe, milyen árat hajlandó megfizetni érte, és el kell gondolkozni azon, hogy az az egy boldogság, amit megcélzünk az életben, az valódi boldogságot jelente. Én azt hiszem, ez egy olyan kérdés, amire mindenkinek magának kell megadni a választ. Én nem tudok választ adni senki helyett sem. És hát mi keresztények ugye nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen van egy mennyei segítünk, aki azt akarja, hogy boldogok legyünk, és segít minket eljutni a boldogságra. De ahogyan Szent Ágoston is mondta, az akaratunk ellenére nem tud minket üdvözíteni.
Az előbb még azt kérdeztem, hogy a visszajelzések közül volt-e olyan, ami nagyon megérintette?
Hát, nagyon sok visszajelzést kaptam. Az egyik legnagyobb ajándék és erőforrás, amit az életben kapok, amikor a magán üzenetekben, magán beszélgetésekben mondják el az emberek nekem, hogy az írásaim hogyan változtatták meg az életüket. És hát ezek a történetek sokkal izgalmasabbak, mint az én írásaim, csak ezeket én titokban kezelem. Legfeljebb majd később megírom valamikor. Két történet van, ami nagyon megragadott, és a Boldogságbolthoz kapcsolódik. Az egyik az, hogy amikor megtudtam, hogy még a börtönben is használják irodalomterápiás célra, a másik pedig egy, amik egy barátom elmesélt, hogy hogyan mentette meg az életét a Boldogságbolt. Ugyanis orvosi kezelésre lett volna szüksége, és az orvosi kezelés időpontja pont a Boldogságbolt könyvbemutatójával esett volna egybe, és ezért inkább megkért az orvos, hogy halasszák el egy kicsit a kezelést, és hát megvolt a könyvbemutató, és amikor visszament az orvoshoz, akkor konzíliumot tartottak, és kiderült, hogy ez egy hibás elképzelés volt, és lehet, hogy azt a kezelést megkapja, akkor nem marad életbe, úgyhogy én valahogy a Jóistennek a szeretetét és a csodáját éreztem ebbe is. És hát nekem az egy olyan nagy ajándék, amit szinte felsorolni se lehet, hogyan járjuk az országot határon innen és túl, hogy milyen szeretettel fogadnak minket, és azok a beszélgetéseket, amiket így kapok, nekem az a legnagyobb visszajelzés, a legnagyobb ajándék.
Rozványi Dávid közgazdász és íróval Patkoló Éva beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.